Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Egy nagy tanulsága van a lezajlott kampánynak, hogy a semmiből előjött valami 2 hónap alatt. Azért, mert nincsenek erős polgári gyökereink, nem kötődünk, hiányoznak az értékalapú polgári berendezkedések. Ez egy idézet Horn Gábortól az éppen lezajlott és hát összevont választásról, magyarországi Voks mustráról. Ezt fejtjük ki, ezt a mondatot, és arról beszélünk magával, Horn Gáborral, hogy hogyan is értette ezt. Köszönöm, hogy itt van velünk, és bekapcsolódott a műsorba Budapestről.
Jó estét kívánok!
Azért vagyok gondban ezzel az idézettel, mert hogy a semmiből előjött valami, én azért gondolom, hogy a semmi előtt volt még valami, és itt a Tisza pártra konkrétan gondolunk, vagy gondolom, hogy gondolunk mindannyian. Azért ennek voltak, ha nem is konkrét előzményei, de olyan jelek, amelyek egy adott pillanatban valószínűsítették azt, hogy a kormányon levő párt ellen összegyűlt elégedetlenség, az valamilyen módon szelepet talál magának. Tehát, hogy alapvetően adottak voltak a feltételek ahhoz, hogy valami konkrétan megjelenjen. Hogy ilyen fulminánsan és ilyen gyorsan és ekkora ándunggal, az már megint egy érdekes rész, és talán erről is szót ejtünk a beszélgetés során.
Igen, hát ugye Magyarországon egyértelműen az látszott, és ezt mértük is, hogy a Fidesz körül szűkül a levegő. Ugye most a választásokon ugyan el lehet adni ezt a 2 milliós egyébként nagyon komoly fideszes eredmény sikerként, de azért azt jelezni szeretném, hogy 2022 áprilisában a Fidesznek 3,3 millió szavazója volt. Az az elmúlt időszak, a 22 és 24 között elmúlt időszak, aminek szerves része volt Magyarországon egy egyremélyülő gazdaság és társadalmi válság, aminek tüneteit nem csak a legalsó rétegek, hanem a társadalom középső osztályai is érzékelték. Hát gondoljon abba bele, hogy azért itthon a bődületes infláció miatt a családok megtakarításainak a kicsit kevesebb, mint fele elveszett. Tehát, hogyha egy középosztálybeli család mondjuk tartalékolt 30-40 millió forintot azért, hogy valahol majd a gyerek életkezdésekor be tudjon szállni mondjuk egy kis lakáshoz vagy egy építkezésbe, az elszállt a semmibe, és az a 30-40 millió most 15-20 milliót ér, és a lakására pedig a egekben van, csak hogy egy konkrét példát mondjak. És a magyar egészségügyi állapot, amiről nagyon sokat beszélünk itt Magyarországon, a magyar oktatási rendszer teljes szétesése, a magyar közigazgatási rendszer ezer sebből vérzése, és sorolhatom tovább a példákat, egyszerűen a Fidesz tábort megtartotta ezt a törzs szavazói bázist, ami egyébként egy nagyon nagy kiterjedésű bázis, de ezen túl nem tud nyúlni a jelenlegi pillanatban, és az ellenzéki oldalon viszont hiányzott a kínálat is. Én erre utaltam ebbe az idézetbeszélgetésben, hogy a magyar viszonyok között a társadalom elégedetlen oldalának egy közös jelzése vagy tulajdonsága van egyébként, hogy végtelenül sokrétű, sokféle, nem koncentrált társadalmi csoport rendszerről van szó, és ez pedig, hogy nem kívánnak Orbán ajánlatával élni, nem kívánnak a NER világában, a Orbán által nyújtott Magyarországon élni, egy másik Magyarországot keresnek. De miután nincsenek meg ezek az értékalapú polgári kötődések, ugye hát egy kifejlett polgári demokráciában, amiben én bíztam, hogy Magyarország ebbe az irányba fog menni, 88 óta foglalkozom politikával, rendszerváltás eleje óta, és az volt a nagy reményem, szerintem nem csak nekem, nagyon soknak, hogy egy megerősödött polgársággal jön ki ebből Magyarország. Ennek nem látom elemeit, azt látom, hogy mindenki keres valamilyen kis reményt magának, és most megtalálták a reményt egy olyan politikai szereplőben. Tulajdonképpen én a jelenlegi helyzetben inkább egy politikai influencernek látom Magyar Pétert, és most fog eldőlni az elkövetkező fél évben, egy évben, hogy ő mennyire tud erőteljes, meghatározó politikai szereplő válni. Ez még nem dőlt el az ő esetében. Ő most mindenkinek, aki nem Orbánban gondolkodik, valahogy a reményt adta vissza, hogy talán lehet ez másképp is. De ennek nincs egy értékalapú megközelítése. Tulajdonképpen ő magas akarja, hogy legyen, ugye azt mondja, hogy se jobb, se bal, hanem magyar. Tehát, hogy valahogy ez a gyertek mindannyian körém, akik nem akarjátok, hogy ez legyen, ami most van. Ő azért tudja ezt hitelesen mondani egyébként, mert ugye belülről jött, tehát jól ismeri azt a világot, ami ellen szerveződik valami. Nagyon fura módon és nagyon gyorsan, pont ezért, mert hogy ez a jöjjön már valaki, aki a reményt visszaadja, hogy lehet másképp. Ugye az én szubkultúrámban, az én közegemben, buborékomban, ahogy manapság szokták mondani, nagyon gyakori szöveg volt egészen mostanáig, hogy hát mi most már úgy fogunk meghalni, mondták 35-40 éves emberek, hogy az Orbán világ marad itt Magyarországon, és most mintha ez a társadalmi bázis meglátná maga számára a reménységet, valaki visszaadta a reményt, hogy talán lehetne másik. Láttunk már ilyet, tehát ebben az értelemben akár mondjuk Vona Gábor a 2018-as választásokon a magyar társadalom egy részének, nem ilyen széles körben, de jelenthetett valami megoldást, hogy Márki-Zay Péter 2021 őszén, amikor nagy fölénnyel megnyerte az előválasztást az ellenzéki oldalon, és akkor is volt egy ilyen messiás várás, megoldás várás, na most végre valaki jön. Most is ezt érzékelem, de ezek mögött nincs egy ilyen polgárosodott értékalapú választás, hanem az van, hogy na, valaki oldja már meg ezt az egész problémát, ami a magyar társadalom egyre szélesebb rétegei számára probléma, hogy az a Magyarország, amit épül, az nem az a Magyarország, amit ő szeretnének.
Vona és Márki-Zay párhuzama talán ott sántít egy kicsit, hogy mindkettejük esetében azért voltak felfutó körök, míg Magyar Péter példája ritmus szintjén mutat egyfajta ütemváltást, vagy teljesen másfajta dinamikát, és azért vagyok erre kíváncsi, hogy tulajdonképpen, mint egykori kampányfőnök, hogyan látja Horn Gábor ennek a saját jelenségnek a különállását, az előbbi várakozást összesítő szereplőhöz képest.
Igen, persze, mint minden hasonlat, ez is sántít természetesen, hiszen Vona egész története egészen más, hiszen neki volt politikai előzménye saját életében, miközben pont az ellenkezője, mint amit aztán kínált. Tehát ugye Vona egy szélsőjobboldali radikális pártnak volt a vezetője, ott ért el 8-10%-ot, és ezt aztán 2014 után egy középre fordulással jelentett valami féle csomópontot, tehát egy hosszadalmas évekig tartó építkezési folyamat volt, ami egyébként kudarcot vallott, hiszen 20%-et tudott elmenni, ugye Magyar Péter most már éppen jelenleg 30-nál tart, tehát mindenképpen a teljesítmény is más, és azért az egy létező politikai pálya volt azzal együtt, hogy nagyon nagy váltások, lépések voltak benne. Márki-Zay azért kicsit abban az értelemben hasonlít, hogy neki is az volt a sánja, az volt az érdekes benne, ami szerintem Magyar Péterről is nagyon érdekes az ellenzéki szavazóknak, hogy keveset tudunk róla. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy kicsoda, tehát akár olyan is lehet, amit belegondolunk. Ha valakiről keveset tud az ember, akkor bármit belegondolhat. Tehát mindenki a maga képét, a maga elvárásait, a maga értékrendjét, a maga reményeit, az beletáphálhatja valaki olyan, akiről nem tudunk szinte semmit. Ez egy vonzó dolog lehet.
Márki-Zay esetében azért már volt egy előzmény, méghozzá Hódmezővásárhelyi polgármesterség. Tehát ő már bár kevésbé ismert, de mégiscsak közszereplőként, politikai aktorként lépett szintet akkoriban.
Abban különbözik nagyon azt hiszem a két szereplő, hogy Márki-Zayban az ellenzéki szavazóknak az volt az érdekes, hogy ő egy civil ember. Tehát, hogy ő nem ez a politikai elit része, se nem az ellenzéki, se nem a kormányzati oldalon. Ő egy kívülről jött ember, aki a politikához nem ért, aki kicsit olyan esetlen is időnként, kicsit olyan, mint mi vagyunk, talán a szomszédom is lehetne. Tehát benne volt ez az amatőr, ez a civil, inkább ezt mondom, talán ez a jobb szó. Ez a civilség, ez benne volt a Márki-Zay jelenségben, de viszont a végén, tehát ugye a 2022. február 24-től a háború kitörésével ez a civilség vált a legfontosabb hátrányává, hiszen egy valódi háborús helyzetben, mert ugye 22. februárjában tényleg azt lehetett gondolni, hogy akár eszkalálódik is ez az egész orosz agresszió, tehát egy valódi háborús helyzetet megélve a magyar társadalom, félelemmel viszonyult ez a helyzet, ez erre rájátszott egyébként sajnálatos módon keményen a magyar kormányzati propagandagépezet, de minden esetre akkor azt kellett választania az emberek nagy részének, hogy egyik oldalon egy esetlen amatőr, aki békehelyzetben akár vonzó is lehet, a másik oldalon pedig egy kőkemény, professzionális szereplő, aki akár meg is mentheti az országot. És a bizonytalan szavazók sokkal inkább azt gondolták, hogy talán akkor inkább Orbán lehet a megoldás. Ugye most nincs ez a háború pszichózis, még akkor se, hogyha megpróbálták a Fidesz gépezet ezt újból előállítani, iszonyatos erővel, szerintem számomra legalábbis morális gátokat is átlépve ezzel, hogy mi vagyunk a békepártján, akik Orbán értékrendjében gondolkodunk a háborúról, tehát nem kell segíteni az ukránoknak, nincs dolgunk ebben, sőt, és a másik oldalon pedig mindenki, aki másképp gondolja, ez a háborúpárt, és ez teljesen túlméretező, tulajdonképpen odáig elmenve, hogy aki nem a Fidesz pártján van, és ezzel a békepártján az a halálát jelenti a magyar társadalomnak. Nem tudom, hogy Kolozsváron ezt lehetett látni, fogni biztos lehet a magyar televízió, a közszolgáltatásnak nevezett magyar televízió, de egy stábja kiutazott Japánba, Hiroshimába forgatott túlélőkkel, hogy az atomháborúnak milyen következményei vannak, hogy érik ezt el. Ez elképesztő helyzet. De ugye mégse sikerült ezt most megvalósítani, ezt a fajta, de ugye nincs ez a valódi helyzet. Tehát Márki-Zay az amatőrségében lehetett vonzó, a civilségében. Magyar egy professzionális szereplő. Az első pillanattól úgy látszik rajta, ez jön le róla, hogy ő egy vérprofi, hogy ő pontosan tudja, hogy mit akar róla, senki nem gondolja azt, hogy hát itt van egy kicsit cseplő, botladozó amatőr, aki vonzó számunkra, mert ez lám-lám, nem ez a politikai technokrata gépezet, ami átgázol mindenen. Ő róla nem ezt gondolja a választója, azok, akik benne hisznek, hanem azt gondolják, hogy belülről neki fontos specialitása, hogy a Fidesz világából jön. Tehát mindazokat a dolgokat, amiket a Fidesz külvilága, tehát a Fidesz részét nem képező magyar társadalom, azért az a magyar társadalom többsége gondol erről a belvilágról, az azzal, hogy valaki belülről kijöve mondja, hogy ez így van, ezzel igazolva látja ezt a dolgot. Ugye csak példaként mondom, sokszor elhangzott már idehaza, hogy az, hogy ki Tóni, Barbara meg Ádám, azt a magyar társadalomban a politikával foglalkozók mindegyike, ugye ez a Sadlügynek a mellékszálaként jelent meg, mindenki tudja. De azzal, hogy ezt valaki, aki a részese volt ennek a Fidesz világnak, kijön onnan és elmondja nekünk, hogy ez a valóság, ezzel igazolva látjuk a saját prekoncepciónkat. Tehát nem gondoljuk ezt, hanem tényként kezeljük, hogy ez így van. És sok minden másban is ez látszik, hogy az Orbán világ részeként onnan kijövő ember, az hitelesíti mindazt, amit gondolt az Orbán világában nem gondolkodók, elnézést, a bonyolult fogalmazás, a társadalmi csoportok mindegyike. Tehát ettől válik a dolog, az ismeretlenség az egyik erény, a másik a hitelesség, és a harmadik pedig az elképesztő profizmus. Ez a nagyon-nagyon jó ütemérzék és nagyon nagy munkabírás, ami a magyar politikai elitben ritka képesség, nem nagyon láttunk ilyet még. Az, hogy felszántják az országot, az azért nem első alkalommal van így. Sok politikai szereplő bejárta az országot. Rövid idő alatt magam is volt olyan több kampányban, hogy 166 egyéni körzetben jártam két hónap alatt éjjel-nappal utazva. Ez önmagában nem nagy dolog, de nem több tízezer ember, vagy sok ezer ember előtt is azért ez egy egészen más helyzet.
De hát annak idején, és azért ez az SZDSZ időszaka volt.
94 óta vagyok az SZDSZ-ben politikus, és én 93-ban is, 94-ben is, 97-ben, 98-ban, 2002-ben, 2006-ban, sőt még 2009-ben is körbejártam az országot. Ezt csak arra akarom mondani, hogy önmagában az nem válik politikai tetté, hogy valaki sok helyre elmegy. Akkor válik politikai tetté, hogyha mindenütt nagyon sokan vannak ott. Tehát, hogyha fönn tudja tartani ezt az érdeklődést. Én 150-200 pedagógussal beszélgettem a magyar oktatásügy helyzetéről, mondjuk 1994-ben. Azért ez egy másik dolog, nagyon fárasztó az idő, ez másik dolog, mint ezrek előtt, tízezrek előtt nagy formátumú, nagy hatású beszédeket mondani, és utána tovább állni még aznap egy másik ilyen rendezvényen szerepelni. Nem akarom ezt összehasonlítani, csak arra mondom példaként, hogy azért az, hogy egy politikai szereplő végigjárja az országot, ilyen sok volt, sok van Magyarországon. Szerintem Orbán is ugyan titokban, de nagyon sok helyen volt itt a kampány utolsó részében, hogy mennyi, azt ugye nem tudjuk, mert erről csak időnként csöpögtetett ő ki információkat, ezek titkos kampányrendezvények voltak, de nagyon sok helyen, nagyon sokan ott voltak a politikai szereplők között. De ami különlegesebben, hogy ez a csodavárás okán, a remény visszaadása okán mindenütt borzasztóan nagy kíváncsisággal és odaadással, nem csak a kíváncsisággal, nem csak, hogy oda mentek a magyarban reményt látó választópolgárok, van olyan tízezres város, ahol ott voltak ezeren, tehát minden tizedik ember elment, ugye, ami hát elképesztő szám, ha belegondolunk, és itt nem csak a budapesti nagy rendezvény, ami szintén elképesztő tömeg előtt zajlott, hanem minden egyes rendezvény jellemző volt, és mindenütt úgy mentek el az emberek, hogy lelkesen. Ugye ez a magyar ellenzéki pártoknak nem nagyon sikerült az utóbbi időkben, amikor is tartottak is különböző demonstrációkat, tüntetéseket, ahol egyébként voltak sokan, tehát olyan is volt, ahol sokan voltak, de mindig az volt az embernek az érzése, akik ott voltak, hogy úgy megyünk haza, hogy hát igen, ez megvolt, de most és akkor mi van? A magyar esetében azt látom az őt reményként, megoldásként kezelő tömegen, hogy hisznek benne, hogy elhiszik, amit kínál, hogy rajongással veszik körül, ami hát eddig leginkább csak talán Horn Gyulának és Orbán Viktornak adatott meg.
De ez ugyanakkor, és itt visszatérek a beszélgetésünk elején beidézett véleményére, ez ugyanakkor legalábbis én úgy éreztem, vagy úgy tapasztaltam, egyfajta aggodalom is, hogy ez egy törékeny konstrukció, egyrészt azért, mert ugye nincs meg ez a polgári kötődés és értékrend, másrészt meg van ez a nagy lelkesedés, és hát beleinvestált bizalom a szereplőben. Most követ jelentkezik az, amikor pártépítés, amikor a profizmusnak egy másik stádiuma, vagy arcéle kellene, hogy megmutatkozzon plenárisan, tehát hogy mindaz, amire utalásszerűen közpolitikai megoldásokat sorolva kitért Magyar Péter, az egyrészt programmá izmosodjon, másrészt megnézni, hogy a programot kik fogják szakpolitikusokként, hiteles felelősökként, fejezett felelősökként továbbítani, vagy marad továbbra is ez a megy elől a kisebbi királyfi, és utána a slepp, és ez a sodrás, mert itt mindenki azt mondta, hogy van egy sodrás, van egy dinamikája, van egy sajátos, meglepő és hatásos ritmusa, üteme a történetnek. Hogyan lát, mi következik? Ugye 2026 lesz majd, viszont azt is láttuk, hogy éppen Macron lépett egy merészet, háttérben már itt is magyar körökben is fölvetődött az, hogy elképzelhető, hogy a Fidesz gondolkodik egy előrehozott választásos variánsban.
Hát én ennek semmiféle jelét, alapját nem látom. Erről beszélhetünk, de a magyar közjogi berendezkedés egészen más, mint a francia. Tehát nálunk ugye nem fordult elő még, hogy ne töltötte volna ki egy adott kormányzati irányzata teljes ciklusát. Kormányfőt váltott már Magyarországon a egy-egy parlamenti cikluson belül, például az MSZP-SZDSZ ugye kétszer is, de maradt a status quo. Ugye Franciaországban ezek természetes dolgok, tehát más a szokás, más a berendezkedés, más két működik Franciaország. Talán pont azért, amiről beszéltünk, ez a polgárosodási jelenség. Hát Macron nyilván azt érzékelte, hogy neki most jobban van módja az egyébként betagozódott érték alapú működő francia társadalom ijegységét felhasználva visszaszerezni a politikai mozgásterét, mintha ezt elhalasztja a következő időszerű választási időszak. Tehát én nem látom azt, hogy Magyarországon bármilyen elindul, akkor se történt volna ez, hogyha a Fidesz csúfos vereséget szenved, és mondjuk csak 7-8 képviselője lenne a Európai Uniós Parlament, de szerintem akkor se történt volna meg, hogy Orbán lemondott volna, vagy következményként a parlamentőt felállította volna. Tehát ez nem így működik Magyarország, ez nem Olaszország, vagy Franciaország, vagy esetleg Nagy-Británia, ahol egészen másképp nem működnek ezek a viszonyok. Erről is tudunk hosszan beszélni, de nem a kérdésére akarnék válaszolni, hogy szerintem a Magyar Péter története az most kezdődik. Tehát igazából az a helyzet, hogy amit én ebből látok, hogy láttuk ezt, hogy van egy politikai influencer, aki hirtelen hatalmas, organikusan használva a közösségi média felületeket, megfelelve elvárásoknak minden szinten, tehát mindenféle ebben. Ugye a magyar ellenzéki szavazónak nagyon régóta az a problémája, hogy nem tud a magyar ellenzék egy egységes kínálatot adni, hanem ugye széttagozódva különböző kis pártocskákba jelennek meg ezek a kínálatok. Most a magyar úgy tudja ezt összefogni, úgy tudja kínálni az összefogást, hogy közben lesöpri az asztalról az ellenzéki pártokat. Tehát ugye ez egy speciális megoldás, szerintem érdekes és izgalmas megoldás, de az ő igazi kérdése, hogy tud-e maga köré közösséget szervezni. Ugye egy fordított történetet látunk. Általában azt szoktuk látni, hogy összeáll egy közösség, azt mondja, hogy akkor mi elkezdjük politikát csinálni, ő a mi vezető, megválasztjuk, rögtön elkezdjük jó magyar szokás szerint egyébként fúrni is a megválasztott vezetőnket, időnként visszarángatjuk, időnként elengedjük, időnként leváltjuk, időnként más keresünk, összeinek testületek, akik megválasztanak valaki egészen másokat. Hát nézzük meg a Momentum történetet, az másból se áll itt Magyarországon, mint újabb és újabb vezetőváltásokból, ugye fél évente, ha megnézzük ezt a nem túl hosszú politikai történetét a Momentumnak. Tehát, hogy van egy közösség, ez a közösség nem tudott létrejönni, mert túl gyorsan történt ez az egész, és nagy kérdés, hogy milyen közösségből létrejött. Azt se tudjuk, ki az a hét ember, aki egyet egy kicsit ismerünk, ugye Magyar Péter, őt is csak egy picit, a másik hatról lényegében nem tudjuk, hogy kicsoda. Akik bekerülnek az Európai Uniós Parlamentbe, az nem egy közösség által kiválasztott hét ember, vagy hat ember, ha levonom belőle Magyar Péter, hanem hát egy ilyen furcsa pályázati úton oda került emberek, akik egyáltalán nem biztos, hogy alapvető kérdésekben egyetértenek, nem biztos, hogy közel ugyanazt legalább érték alapon azonos dolgokat gondolnak a világról. Lehet, hogy igen, tehát én ezt nem tudom, de ez most jön el, ez a pillanat, hogy meglátjuk. Ugyanez igaz egyébként, vagy még sokkal inkább igaz a fővárosi testületre, hogy ahol 10 fős frakcióval lesz jelen a Magyar Péter féle Tiszapárt. Érdekes lesz itt a Duna mentén egy Tiszapárt.
Ez a vízgyűjtő medence, ezzel lehet gazdálkodni.
Igen, így van. Tehát, hogy itt tényleg vannak nagy átlépések, de hát ez a 10 ember, életemben nem hallottam róluk, pedig én foglalkozom politikával. Ők egy Budapest ügyben egy közösséget alkotnak. Azonos módon gondolkodnak arról, hogy milyen irányban életükben szerintem nem beszéltek erről a kérdésről. Ugye a magyarnak komoly problémája, hogy a két listán ugyanazok a nevek is szerepelnek, és ugye, hogy most akkor be lehet-e ülni mind a két helyre, mert ugye nincs a listán több ember. Tehát őket is meglepte ez a nagyon-nagyon jó szereplés, tehát ugye itt káder problémák vannak. Na most, ha mondjuk kiderül a budapesti 10 emberből, hogy ebből 3 az lelkes autóhívő és minden áron el a bicikli utakkal, mert ugye Budapesten ez egy komoly vita, a másik 4 pedig azt gondolja, hogy tiltsuk ki az autókat Budapestről, és helyette mindenütt biciklivel és gyalog közlekedjünk, akkor mi lesz? Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy megszületett valami, az a valami képviselője, akit megválasztottak, képviselnek egy közös értéket, de azt mondja, hogy mindenre ugyanabba kell gondolkodni, tehát mégiscsak azért egy közösség tagjaként vannak ott. Tehát itt most kezdődik a tánc, most kezdődik ez a történet, tud-e a magyar az általa létrehozott virtuális világból egy valóságos világot csinálni, képes-e arra? Ez egy nagyon komoly kérdés és teljesítménykérdés. Lehet, hogy abszolút képes. Én ezt nem tudom megítélni, csak a problémát látom, vagy a nehézséget, hogy akkor most hogy lesz ez? Ugye ennek a közösségnek idézőjelben nincsen alapszabálya, nem tudjuk, hogy mi alapján választ, hogy kik választanak, kik vannak ott. Ugye tudjuk, hogy van egy 10 fős, mert a párt alapításához 10 ember kell Magyarországon. Működhet egy ilyen egyszemélyes modell is, hiszen Hollandiában pont ez a szélsőjobbos párt, ugye, aki most nyert a legutóbb a választásokon, az egy fős párt, ugye ott nem kell 10 ember a holland törvények szerint van működésed, de Magyarországon ez nem így van. Ez egy másik világ ebből a szempontból, nem lehet ezt példaként használni, meg kell szerveződni, és ugye nagy kérdés, kalandorok jönnek-e, most e köré nyilván van egy új lehetőség, vagy pedig valamilyen értékrendű, és itt látom a problémát, ami nem biztos, hogy probléma, csak a nehézséget, hogy most akkor elkezdenek gyülekezni, mint az éji vadra, ugye a különböző magukat politikai szereplőként elgondolók. Ugye a magyar elég keményen és határozottan elzárkózik azoktól, akik keltek politikában, tehát akikről tudunk valamit. Ugye ez egyrészt textil értem, és egy akár erénynek is gondolhatom, másrészt pedig, ha olyanok jönnének körülötte, akikről legalább tudom, hogy ők valamikor mit produkáltak, mit csináltak, ismerjük őket valamilyen szempontból, az egy kicsit segítene, hogy akkor ez most egy jobboldali történet, tehát itt egy jobboldali politikai szereplő, magyar magáról azért ezt mondja, de közben meg nagyon sok liberális cuccot is az asztalra tesz. Amiket ajánl ilyen változtatások, az inkább ilyen szociális típusú ajánlatok, tehát nem annyira ilyen konzervatív, liberális, mint inkább ilyen szocialistikus elképzelések, a ilyen népies, kicsit populista, vagy időnként nagyon populista elképzelések kerülnek asztalra. Most ki sorakozik ezek mögé föl? Kik lesznek ennek a pártnak a helyi szintű képviselői? Ezek mind nyitott kérdések, és ezek el fognak dőlni egyébként mondjuk jövő ilyenkorra, tehát szerintem még időben, és akkor dől el, hogy ez a Magyar Péter féle történet, ez egy olyan néppárti jelenség, ami valódi kihívója lehet Orbánnak, vagy pedig egy olyan reményt láttunk, így mondjuk Márki-Zajban, aminek megvan a maga vége, amikor a reményről kiderül, hogy nem is az.
Több elemző mondta azt az újabb és legfrissebb magyarországi belpolitikai fejleményekkel kapcsolatban, hogy lényegében ugyanúgy gondot okoz a Magyar Péter jelenség az ellenzéknek, ugye a Fidesz már használja is ezt, hogy ellenzékváltó hangulat, mint egy elterelve esetleg egy másik narratíváról a figyelmet. Másrészt ugye érzékelhető, és ezt beismerte maga Orbán Viktor, hogy megzavarta, tulajdonképpen fejtörést okozott némileg Magyar Péter megjelenése, de van egy harmadik kategória is, maguk az elemzők, az értékelők, a hírmagyarázók is gondban vannak, mert hogy egy előzmény nélküli helyzetet kell újra górcső alá venni, nem biztos, hogy megvannak az eszközeik, lehet, hogy megvannak a régi beidegződések, hogy hogyan nyúlnak egy problémához, hogyan próbálják azt kibontani, tehát hogy itt legalább 3 fronton érzékelek én, a negyedik az csak így nagyon halkan és lábjegyzetben mondom, talán éppen a Kárpát-medencei kívülről, nem Páholyból, de kívülről a peremvidékekről figyelő médiafogyasztók és hát érdeklődők. Szóval, hogy megvan a feladvány, és tényleg mindenkinek van valamiféle feladata megoldani ezt a rejtvényt.
Igen, igaza van teljesen azzal a kiegészítéssel, hogy azért a magyar választók nincsenek gondban jelenleg. Tehát a magyar választók, a magyar ellenzéki választó kapott egy választási lehetőséget. Tehát ebben az értelemben az, hogy 1,3 millió ember elment, és egy lényegében alig létező, vagy csak, hogy mondjam, közjogi értelemben létező pártra, és annak nem is első, hanem második emberére, hiszen alelnök, ugye a Magyar Péter adta a szavazatát le, azért ez egy, azt jelenti, hogy a választóknak megkönnyítette Magyar Péter a dolgát. Tehát ilyen értelemben azért miközben igaza van teljesen, hogy hogy csak magunkkal kezdjem, hogy az elemzőknek persze nincs könnyű dolguk, de hát mi nem számítunk, az a dolgunk, hogy próbáljuk meg valamit mondani erről a jelenségről, meg mindenféle egyebekről is, és majd legfeljebb számon kéri ön is egy év múlva tőlem, hogy én azt mondtam, és nem úgy van, de én ezt ettől még a világ megy tovább. De a választói oldalon Magyar Péter jelenleg inkább egy segítség, mert az ellenzéki választó ahelyett, a dilemma helyett, hogy a sok rossz közül melyiket válasszam, és hogy hogy veszik majd el a szavazatom, mert nem ugorja meg az 5%-ot, meg egyébként se bízom benne, meg egyébként ő az óbaloldal, az pedig a nem tudom én micsoda. Itt kapott egy nagy segítséget a választó, azt mondhatta, hogy ha én nem akarok az Orbán világába gondolkodni, akkor itt van valaki más, akiről elhiszem, hogy ő alternatívaként meg tud jelenni, leegyszerűsítette a választásokat nagyon sokak számára. Láthatóan igazán megmondítani a magyar választóknak a politikailag kevésbé létező elkötelezett részét nem a Fidesz tudta az elképesztő nyomulásával, hanem Magyar Péter tudta ezzel a lényegében organikusan működő közösségi médiában elsősorban jelenlévő óriás nyomulásával, nem a fizikai jelenlétével. Tehát az, hogy 15%-kal többen mentek el az Európai Uniós választásra, mint 2019-ben, és 8%-kal többen, sőt 9-tel az önkormányzati választásokhoz képest is nőtt alá. Ez a többség, ez nem a Fideszre szavazott, hanem a Magyar Péterre szavazott. Tehát ő neki a mozgósítási ereje nagyon nagy volt, tehát erre mondom azt, hogy miközben egy csomó feladatot, időnként megoldhatatlan a gondot, problémát jelentett Magyar Péter mondjuk az ellenzéki pártoknak, és szerintem egyébként Orbán Viktornak is, tehát én ezt kicsit nehezebb meglátom, mint ahogy ezt próbáltam elintézni először úgy, hogy hát ez nincs is, aztán pedig így, hogy hát azért egy zavart okoz nálunk, de azért szerintem ennél sokkal többről van szó, de leginkább az ellenzéki pártoknak okoz ez most kihívást és problémát, ahol teljesen újra épül ez az egész történet. Ugye egyrészt már tulajdonképpen áprilisra azt láttuk, hogy talán egy kicsit korábban is, nagyon hamar azt láttuk, hogy az a fajta Gyurcsányféle koncepció, ami tulajdonképpen 2022. április 4-e óta, amit próbált megépíteni a DK elnöke, hogy itt mi vagyunk, a többiek nem lesznek, mi vagyunk a legerősebbek, a DK marad, és ez majd most az Európai Uniós választáson kiderül, mert elvéreznek a kicsik, és mi maradunk az ellenzék vezető ereje, ez magyar megjelenésével megbukott ez a dolog. Magyar Péter tudatosan is építi, tehát itt egybe kapcsolódik Orbánék kommunikációja, ugye a Gyurcsány az ördög című történet, amire sok milliárd forintot, hanem nem is milliárdba, hanem 10-100 milliárdba kell mondanom, amit elköltött a Fidesz, és hát sajnos a kormány is, tehát közpénzből is a Gyurcsányi ördögségének a mindenért felelő Gyurcsány kép megjön, hogy ma is tele van Budapest még mindig olyan plakátokkal, ahol Gyurcsány Ferenc tart egy Karácsony Gergely állarcot maga előtt félig eltakarva, tehát ugye ez azért még ebben a kampányban is működött mindenek, és Gyurcsány, aki nem is indult ezen a választáson, a főfelelős a háborúnak és sorolhatom tovább. Tehát ez az építkezés, ha tetszik, itt egyrészt megbukott a Gyurcsány féle projekt, másrészt pedig hát tulajdonképpen leértékelődik az Orbán féle propaganda gépezet építkezése, hogy hát nekünk a fő kihívónk az Gyurcsány Ferenc, az ördögi figura, mert ugye most már nem az. Magyar Péter nagyon tudatosan határolódik el Gyurcsányéktól, sokszor igaztalanul, tehát az az állítása, hogy ez a kék Fidesz lenne, vagy együttműködés lenne Gyurcsány és Orbán között, szerintem ennek semmiféle megalapozottsága nincs a magyar politikai életben, de ugyanakkor az a közérzet van, hogy Gyurcsány a felelős azért, hogy nem sikerült nyerni, hogy miért van ő még mindig itt, ez egy létező közérzet, az ellenzéki politikában, vagy politikai szereplőkben gondolkodó választók között nem is néhány százezres, hanem ennél nagyobb számban. Nagyon érdekes, hogy miközben Gyurcsánynak van egy saját hívő tagozata, tehát van egy, a DK-nak is van egy ilyen magszavazó bázisa, mint a Fidesznek, csak ennek a kiterjedése nagyon-nagyon különböző. Ugye most láttuk, hogy egy ilyen kiélezett helyzetben, amit Magyar Péter megjelenése okozott, a Gyurcsányféle szövetség, tehát a DK-MSZP párbeszéd 8%-ot kapott, ebből mondjuk 2-3% lehet az MSZP, a párbeszéd az talán ennél sokkal kevesebb, marad 5-6%. Tehát az látszik, hogy ez a Gyurcsány fanklub, a Gyurcsány Ferencre, mint megváltóra, mint a megoldásra tekintők köre azért jóval szűkebb.
A légküszöbb feletti, hogyha jól megnézzük.
Így van, tehát tulajdonképpen az a realitás, amit a 2018-as választásra látunk, ahol a Gyurcsányék egyedül indultak el, és 5,4%-ot kaptak, épp hogy bekerültek a parlamentbe. Ennyi van, ez a közvetlen kötődés. Azért ez nem annyi, mint amiről itt szólt a szövegelés, hogy 1 millió fölötti szavazóbázisa van a DK-nak. Ez a projekt tehát megbukott, és szerintem nagyon nagy kihívás, hogy hogyan tovább, hogy lesz-e ennek végre következménye ennek az újabb súlyos bukásnak, hogy megy tovább ez az egész történet. Abban az értelemben szerintem megnyílik egy rés a DK előtt, hogy ezzel a DK-MSZP párbeszéd szövetséggel tulajdonképpen egy tisztes baloldali kínálatot felépíthetnek. Ugye nem ez volt Gyurcsány célja, ugye maga a DK elnevezési demokratikus koalíció is egy ilyen polgári gyűjtőpárt, egy néppárti jellegeztő, sokszor el is mondta, hogy az utóbbi néhány hónapban lett szociáldemokrata a DK. De szerintem a magyar választópolgárnak segíthet, ha lenne végre egy tisztességes baloldali alternatíva. Ha nem lesz ez így, akkor könnyen úgy járhatunk mi is magyarok itt a Kárpát-medencében a határok között, tehát nem feltétlenül a határon túl is, mert ott más a helyzet, hogy baloldali alternatíva nélkül maradunk. A lengyeleknél ugye ezt végig szemlélhettük, hogy hogyan tűnik el a baloldal teljesen. Miközben a Lengyelországban is egyébként van a baloldali elkötelezettségi választópolgárok szép száma. Tehát az ellenzéki oldal legerősebbnek gondolt része, arról kiderült, hogy szó sincs erről. Az első kihívásra tulajdonképpen hát lényegében a alsó határig esik vissza ez a történet.
Akkor a Fidesz is jó helyzetben van, mert íme, gyanítom, egy kis háttér egyeztetés után ott a párt korifeusai megegyezhetnek abban, hogy nem öntünk több pénzt a Gyurcsány démonizálásába, mert már nem tényező, viszont át fogjuk kalibrálni az eddigi diskurzust, és ha fokozatosan is, de Magyar Péterre állítjuk rá a mindenféle eszközünket és vektorunkat.
Ez megtörtént, tehát elképesztő erőforrással és elképesztő szövegekkel próbálják Magyar Pétert lejáratni a Fidesz mögötti gépezetek, de azért ez nem olyan egyszerű. A Gyurcsány Ferenc történetnek vannak, ha tetszik, ma már lassan történelmi alapjai, hiszen ugye lassan 20 éve ezelőtti történetekről beszélünk. Magyar Péternek a múltja az a Fideszhez kötődik, tehát sokkal nehezebb ezt a történetet megépíteni.
Azért mertem így fogalmazni, hogy fokozatosan fognak átállni.
De az nem lesz könnyű ez a történet. Tehát Gyurcsány Ferenc egész politikai karrierje, aminek nagyon fontos győzelmei voltak, tehát azért azt ne felejtsük el, hogy Gyurcsány volt az egyik, aki le tudta győzni Orbánt. Hozzáteszem, hogy Orbán nem csak Gyurcsány győzte le, hanem Megyesi Péter is, sőt Horn Gyula is 1994-ben, tehát Orbán azért megtapasztalta, hogy a vereség ízét talán ennyire, ezért is ennyire elkötelezett és harcos mindenben, mert ezt nem akarja még egyszer megélni, amit én emberileg éltek, de nehezen tudok vele mit kezdeni, mint Magyarországon élő állampolgár. De ez most ebből a szempontból mindegy. Tehát én csak azt akarom mondani, hogy a DK-MSZP párbeszédben egyrészt egy óriási csalódás és egy lehetőség abban az értelemben, hogy megépíthetnek akár egy olyat, amire lenne igény Magyarországon. Ehhez azonban nagyon komoly változásra lenne szükség. Kéne meneküljük ebből az óbaloldal, ami szerintem egy szellemes és földbe döngető lépés ez az óellenzék óbaloldal, tehát a múlt maga, ebből valahogy kimászni, ha ebből nem tudnak kimászni, akkor ez egy teljesen reménytelen helyzet. Nagy kérdés, hogy ki tudnak-e, ehhez szerintem mind stratégiailag, mind személyi összetételben, mind sok minden másban változtatni kellene, hogy erre képes-e ez a társaság, tudja ezt hozni, abban egyáltalán nem vagyok bizonyos. Eddig nem voltak ilyen korrekciós elemek Gyurcsány Ferenc életében, nem tudom, hogy most lesznek. A többi ellenzéki pártnál pedig hát tényleg az merül fel, hogy akkor mi minek vagyunk. Ugye a többi ellenzéki párt a Momentumtól kezdve a Kutyákon keresztül a maradék kis jobboldali pártokig, tehát a Jobbik maradékáig és ezek az új alakulatokig, amik létrejöttek, mind tulajdonképpen ugyanazt mondja régóta, vagy nem olyan régóta, mióta van, amit Magyar Péter mond, csak Magyar Péter ez sokkal-sokkal sikeresebben. Tehát ő alulul kihúzta a talajt teljes egészében a Magyar Péter jelenség. Nagy kérdés, hogy tudnak-e tölállni. Én inkább azt látom, hogy számukra az a lehetőség lehet, hogy valamilyen módon betagozódnak, ha nyit a Magyar Péter csére alternatív. politika eddig nem nyitott, tehát eddig nagyon határozottan elzárkózott mindenféle együttműködéstől. Szerintem ez június 9-éig logikus és fontos stratégiája volt, taktikája a Magyar Féle Tisza pártnak, hogy ez eddig tartható, hogy nem lesz olyan káderhiányban ez az új párt, ugye töménytelen lehetőségével élve, vidéki szervezeti építkezésével, stb., hogy valamilyen módon becsatornázza ezeket a lehetőséget, ezt én nem tudom. Ez egy nyitott kérdés, hogy ez jelenthet egy előre menekülést ezeknek a kis pártoknak, amik itt sorba elbuktak, hogy valamilyen módon kapcsolatot találnak, keresnek a Magyar Féle gyűjtő mozgalomba, és oda betagolódnak, együttműködnek, oda találnak maguknak valamiféle ernyőszervezetben megoldásokat. Ennek jelenleg kicsi esélyét látom, és ha ez nincs, akkor tulajdonképpen ezek a kis pártok elvéreznek. Hozzáteszem, hogy itt az ervézés nem azt jelenti, hogy holnaptól nincsenek, hiszen ezeknek a pártoknak egy részének van frakciója a parlamentben, van állami támogatása, vannak politikai arcai, akik fognak tudni beszélni a továbbra is, vannak nekik színpadi lehetőségeik, hiszen a parlament működik, meg tudnak szólalni.
Okkal néznek enyhén aggódva 2026-ra.
Abszolút. Tehát ott nekik nagyon komoly önvizsgálatra és valami teljesen új útra kell találniuk, és jelenleg nem nagyon lehet látni, hogy mi lehet ez az új út. Ugye itt a kutyák talán még a legegyszerűbb történet, mert nekik soha igazából nem is volt ilyen nagy politikai ambíciójuk. Ők meg tudják élni sikerként a budapesti sikerüket azzal, hogy a 12. kerületben a kutyák elnöke a polgármester, hogy egy érdekes történet lesz.
De taroltak testületi szinten is, tehát azért
tehát egy abszolút biztos működési lehetőségük van, tehát egy érdekes kísérlet lesz, hogy egy ilyen, ugye a politika szempontjából ők is egy semmiből jött történet, tehát azért ebből a kicsi történetből is látszik, de leginkább a Magyar Péterből, hogy a magyar választók jó részének, a Fideszen kívüli részének elege van a politikából, és keresik azokat a megoldásokat, amik nem ennek a hagyományos értelmet politikai eliknek az ajánlatai. Hát az, hogy Budapesten is ugye 30%-ot tudott kapni a Tisza párt, és közben 5%-ot se a Momentum, ami Budapesten volt a legerősebb, és 14-15%-ot tudott, azért az elképesztő gyors átalakulás. Miközben Budapest azért egy baloldali liberális beállítódású város, és a Momentum nagyon határozottan igyekezte ugyancsak az utóbbi fél évben ezt a liberális attitűdöt fölvenni, magához kötni ezt az egész liberalizmus értékrendet, de láthatóan ez túl későn, kevéssé jó, kevéssé hitelesen tudta megtenni, elvesztette a szavazóit, mert az ő szavazóinak ez a reményt visszaadó kiszámíthatatlan világ, amit Magyar mégiscsak kínál, az sokkal szimpatikusabb volt, mint a Momentumnak az ajánlata, amit nem is nagyon láttak meg ebben a nagy kavalkádban. Tehát azért itt vannak nagy vesztesek a Gyurcsányféle társaságon kívül az összes többi, jóval kisebb ellenzéki párt is, de hát ugye az LMP, ami megint csak úgy tudja feltüntetni, mintha ők győztek volna azzal, hogy Vitézi Dávid hátán beléptek a fővárosi politikába, de hát azért azt látni kell, hogy az LMP 0,5%-ot szerzett az Európai Uniós választáson, tehát lényegében hogy a papírja van róla, hogy nem létezik Magyarországon. De azért ezek nagyon fontos és nem tanulság nélküli történetek, amikről ezeknek a pártoknak, ahol egyébként vannak testületek, vannak emberek, ezek közösségek, dönteniük kell, hogy na akkor hogyan tovább. Nyilván nem az lesz a döntésük, hogy akkor ők felszámolják magukat és hazamennek, de valamilyen módon újra kell gombolniuk a kabátot, meg kell gondolniuk, hogy hogyan tovább, egyáltalán milyen reményeik vannak a 26-ra, ami azért nincs olyan messze. Tehát...
Azért kérdezném, hogy mennyi idő van, mert most itt időről is beszéltünk, vagy utalt ön is rá, hogy hamarosan kiderülnek mindenféle adalékai a következő etapnak. A nyár az megfelelő és elegendő hatásszünet arra, hogy mindenki rendezze sorait. Egyrészt, hogy a Magyar Péter intézményesedjen a Tiszával, másrészt, hogy a gondba vagy problémákkal küszködő többi ellenzéki szereplő is valahogy magára találjon, vagy találjon egy kiutat egyáltalán?
Mert ugye az ellenzéki pártok a 22-es bukások után lényegében 24-re se tudták eldönteni, hogy merre tovább. Tehát 2 év is kevés volt arra, hogy valamilyen határozott álláspontra jussanak és abban az irányba menjenek. Nem jól működik ez az önreflexió, a változtatás képessége az ellenzéki oldalon. Ugyanakkor nincs sok idő. Tehát nyilván azért most mindenki kicsit nyalogatja a sebeit, amit én teljesen értek, de hát azért azt tudni kell, hogy minden választás, én magam voltam az SZDSZ kampányfőnök, és tudom, hogy ez hogyan megy. 2011, az összes kudarcunkban megtanultam, hogy a kampány, a következő kampány a választás után egy nappal kezdődik, tehát lehet egy napot aludni, de utána már biztos, hogy el kell kezdeni készülődni, és nem látom azt, hogy ezek a pártok vannak-e olyan lelki állapotban. Ugye látjuk a lemondásokat, eddig csak két helyen láttuk, ugye, bár volt személyi következmény, tehát ugye a Momentum teljes vezetése lemondott, a Jobbik teljes vezetése lemondott, DK-nál nem láttunk semmit, ugye nem látunk 22-ben se személyi konzekvenciákat. Meglátjuk, hogy ott mi lesz, de nagyon kevés az idő, és egyébként szerintem a Tisza pártnak sincs sok ideje, tehát nekik azért kicsit több van, mert ez a sikerre lehet építeni, tehát van idő, de ez azt jelenti, ez egy kicsit több, hogy 2024 végére látnia kell a választónak, hogy miről szól ez a történet. Látnia kell, hogy hogyan épül ki, hogy hogyan van jelen, kik azok, akik magyaron kívül képviselik ezt a társaságot. Látnia kell, hogy azokon a helyeken, ahova bekerültek és erővel, pozícióval rendelkeznek, az első van a fővárosban, mert az Európai Unió messze van, tehát az a magyar politikai elitnek egy tévedése, hogy az Európai Unió, egyébként a Momentumnak a legnagyobb tévedése, hogy az Európai Uniós működés itthon tud politikai hasznot hozni, nem tud. Tehát ezek belpolitikai kérdések. Valaki zseniálisan szerepelhet az Európai Unióban, szerintem a két momentumos képviselő nagyon-nagyon jó teljesítményt nyújtott, én ezt figyeltem, mert ez a dolgom, de hát ez nem jelent semmiféle hasznot idehaza. A magyar közvélemény egyébként is elég értéketlen minden olyanra, ami nem Magyarországon történik, ami a határok kívül történik. Sajnálatos módon például a határon túli magyarok helyzetére is elég értéketlen, mert hogy az sem Magyarország, tehát ez valahogy a kádárizmus világában tovább öröklődő rész, hogy a magyar politikában, ami nem közvetlen bérint minket az ország történet, az nagyon kevéssé hozza izgalomban a magyarokat, miközben hát például az Európai Unió helyzetének alakulása, ahol Orbán koncepció egyébként megbukott, tehát az Európai Unió ugyanabban az irányba fog tovább menni, mint eddig. Szó sincs arról, hogy a szélső jobb annyira megerősödne, hogy bármilyen befolyása lenne. A szélső jobb egyébként nem tud magával se együttműködni, tehát az orosz párti szélső jobb, az atlantista szélső jobban egyáltalán nem tud mit kezdeni, és nem is fog tudni mit kezdeni. Tehát Európa megy tovább abban az irányban, de 19 óta, sőt már előbb óta megy, és de egyre kisebb szerepe része van Magyarországnak. De ezzel együtt is azt kell mondanom, hogy nagyon kevés ideje van az ellenzéki pártoknak. Ebben egy kicsit jobb helyzetben van tehát a Tisza, de a többieknek, hogy rendezzék a sovereket, kitalálják, hogy milyen irányba, és nagyon nincs könnyű dolguk, tehát ha tanácsokat kérnének tőlem, szerencsémre nem kérnek, akkor nehezen tudnám megmondani, na de hogyan tovább.
Ha tanácsot kérne a Karmelita és Holdudvara Horn Gábortól, akkor három pontban hogyan fogalmazná meg a prioritásokat?
Hát ugye Ormánék biztos, hogy nem fogok tőlem tanácsot kérni, bár volt idő, amikor mi jóba voltunk és sokat beszélgettünk ugye a 90-es évek elején arról, hogy hogyan, miképpen. Jó magam az SZDSZ és a Fideszbe egyszerre kezdtem a pályafutásomat, csak aztán a Fidesz 92-ben megszüntette a kettős tagságot, és akkor én az SZDSZ-t választottam, de ez most csak egy kis fraternizálás itt a történetben, bocsánat érte. Tehát én azt látom, hogy egyrészt Orbánnak és csapatának komolyan kell venni a Magyar Péter kihívásait. Szerintem ő komolyan is veszik, de nem találták meg még az ellenszert.
Tehát, mennyi idejük van rá? Mert megint időről beszélünk.
De nekik több idejük van, mert azért igazából ez majd 2025 őszétől, tehát a 2026-os választási időszakra való ráfordulástól válik igazán nagy tétté. Tehát van idejük arra, hogy megtalálják a gyönge pontokat, hogy megnézzék, ugye ránézzenek, hogy mi ez. Mert ugye nem tudjuk, hogy milyen irányba megy. Jelenleg az látszik, hogy ennek az egész történetnek az egyik gyönge pontja az, hogy elég nagy-e ahhoz, ugye a magyar azt állítja, hogy majd elég nagy lesz, hogy tényleg egy az egybe kihívója tud lenni Orbánnak. Mert ugye eddig az volt a probléma, hogy egyik párt se tudott a megosztott ellenzéki oldalon kihívó lenni, már eleve induláskor bukása volt ítélve a történet, mert hogy nem volt senki erős. Ugye erre volt egy kísérlet az előválasztás, amiben nagyon szomorú, hogy kudarcot vallott, mert én nagy előválasztás hívő vagyok, sokat dolgoztunk azon, hogy legyen Magyarországon előválasztás. Nem az előválasztás vallott kudarcot, hanem az ellenzéki pártok, akik ebben részt vettek, és maguk se vették komolyan azt, amiben megállapodtak. De ez most egy másik kérdés, de azt gondolom, hogy az Orbán gépezetnek van ideje arra, hogy megvárja, hogy mi lesz ebből, milyen irányba megy, és ennek megfelelően lép tovább. Ugye nekik továbbra is ahhoz fűződik érdekük, hogy ne egységesüljön az ellenzék. Tehát amíg megmarad a megosztottság, addig a egy az egyben harcban, ami 2026-ban is lesz, ugye a magyar választási rendszer olyan, hogy az egyéni képviselői helyek a meghatározóak, ugye a 199-ből 106, ahol tulajdonképpen egy szavazaton múlva lehet nyerni, tehát nem a listák számítanak leginkább, hanem az egyéni körzetek. Ennek következtében, ha az Orbánéknak az lesz az érdekük, hogy ne tudjon a Magyar Péter fölülemelkedni, és az egész ellenzéki oldalt magába foglalni. Ebbe Orbánéknak segíthet, hogyha az ellenzéki oldalon maradnak versenyképes alternatívák. Tehát ha például ez a baloldali blokk létrejön, amivel ugye Magyar nem tud szövetségre lépni, de abban a pillanatban megadja a lehetőségét annak, hogy Orbánik megint azt mondják, hogy összenül, ami összetartozik, tehát hogy itt a Gyurcsány most megint. Tehát ott van egy levágás, akkor abban a pillanatban, ugye, ha csak 8-10%-ot tud ez a baloldali blokk, és annyit szerintem tudhat, hogyha ki tud mászni a saját csapdájából, és meg tudja oldani így vagy úgy ezt, hogy mi vagyunk a Gyurcsány pártja, nem tudom, hogy ezt meg tudja oldani, de abban az esetben már szinte lehetetlen a feladat, mert ha 8-10%-os pártként jelen van egy másik alternatíva az ellenzéki oldalon, akkor hiába tudja a 30%-ot a továbbra is a Magyar Péter társasága, ez a 10% különállása és az együttműködés képtelenség mindenütt a Fidesz győzelméhez vezetett az egyéni körzetekben. Tehát Orbánék abban érdekeltek, hogy fenntartsák ezt a sokoldalúságot, ugye Orbán a háromosztatúságról beszél ebben az esetben, de ugye ebben az értelemben a mi hazánk nem érdekes, mert a mi hazánk szavazói, hogyha az Orbánék nagy bajban vannak, tehát ha nagyon kiélezett a csata, akkor szerintem átszavaznának a Fideszre, hogyha azt látnák, hogy...
Igen, a hasznos voks parancsára, vagy elképzelése alapján.
Hát igen, hogy ne bukjon ez a jobboldali irány Magyarországon. Tehát ott van egy kis tartalék, a másik oldalon pedig, hát mondom, szerintem akkor, ha tanácsot kéne adnom, mert még egyszer nem kérnek, akkor azt mondanám, hogy várják ki, hogy mi lesz ebből. Orbán ebben egyébként jó, hogy tud várni, tehát most is ez a megjegyzése, hogy nekünk egy problémát jelent Magyar Péter, ez szerintem arra utal, hogy üzeni, hogy azért erre nem lehet ma már azt mondani, hogy ez nem számít, de várjuk ki, hogy mi lesz ebből. Tehát én arra számítok, hogy lesz egy kis kivárás. Ez nem azt jelenti, hogy továbbra is nem fogja ütni verni, akár magánéletileg, alantas eszközökkel élve a Fidesz körüli közösségi média feleteken szerveződő influencer gárda Magyar Péter, de láthatóan még egyszer mondom, érdekes ez, hogy teljesen lepereg ez róla, és a választóiról is lepereg. Tehát a Fidesznek van még ideje, nem fogja elengedni szerintem a Gyurcsány történetet, tehát nem tud együtt megtakarítani. Pontosan azért, amit mondtam, hogy ha megmarad a Gyurcsány félre ajánlat Gyurcsányos túl, akkor az továbbra is egy lehetőség, hogy ott építkezni, hogy ne tudjon összeállni a kettő, és ebből akár egy megosztott ellenzék esetén a Fidesz számára egy kedvező helyzet alakulhat ki. Nem biztos egyáltalán, hogy ez működik, érdemes kivárni. Másrészt, amit a Fidesz jól csinált, hogy össze tudta tartani a saját szavazóbázisát. Tehát ez egy fontos eredménye a Fidesz kommunikációs gépezetnek, hogy azért a 2 millió ember elvitele egy ilyen helyzetben, egy ilyen állapotban, egy ilyen megrendült fideszes helyzetben, amiről az elején beszéltünk, amit egy morális válság is feszített, ugye ez egész kegyelmi botránya, ez egy komoly teljesítmény. Hogy ezt milyen eszközökkel, hogy számomra elfogadhatatlan eszközként gondolom, ezt a mi a békepártyán, mindenki más háború pártyán, ha nem a Fidesz, akkor itten a fiúgyermekeink vére fog folyni idáig elmenni, de szerintem ez elfogadhatatlan. De minden esetre működik, tehát a politika életben ez egy működő dolog, elvitték a saját szavazóikat, ezt a jóval szűkebb körű törzszavazó bázist, ami azért nagyon jelentős ez a 2 millió ember, ezt el tudták vinni szavazni, ez egy fontos teljesítmény, ez egy erődemonstráció, de az látszik, hogy ez kevesebbet ér, mint ért mondjuk ezelőtt 5 évvel 2019-ben.
Mérések már voltak, és van egyfajta jelzés arról a szakma részéről, hogy Magyar Péternek sikerült a Fidesz pereméről, most ez elválik, hogy milyen mértékben, de szerezni szavazókat. Tehát nem csak a határozatlanok, az otthonülők, a bizonytalanok, hanem a Fideszhez lazábban kötődő zónából is sikerült voksokat szerezni. Ez folytatódhat ez a folyamat? Mert hogyha azt nézzük, hogy a másik irányba talán nem talál terjeszkedési lehetőséget, vagy nagyon korlátozottan, akkor adott az, hogy a bevallott ellenféllel, fő ellenféllel kapcsolatban vannak tervei.
Ez egy régi történet. történet, vagy vita, hogy van-e elárvult, vagy kiábrándult fideszes, hogy lehet-e ráépíteni. Azért vagyunk mindig bajba ezzel, mert ez egy két lépcsős folyamat, és nem úgy van, hogy az ember ezt elképzelni, hogy akkor valaki most hirtelen fölébred reggel, hogy én már nem Orbánba hiszek, akkor hol van valaki más. Hanem ez úgy van, hogy szép fokozatosan leválik. Tehát azt mondja, hogy jó, én a Fideszre szavaztam, mert jobb lett az élethelyzetem, a gazdaság működött, családi adókedvezményt kaptam, ami nekem jó volt, vagy a nemzeti elkötelezettség nekem érzelmileg fontos, Orbánt egy komoly politikai szél. Sok mindent el tudok mondani, és elkezdek ebbe csalódni, hogy hát ezek lám-lám, ez még sincs.
A gazdasági perspektívák valószínűsítik azt, hogy egyre kevesebb indoka lesz a jelenlegi kormánypárti voksolónak ott maradni.
Igen, tehát ez a leszakadás, ez folytatódik, csak ezek a szavazók nem jelennek meg azonnal. Sem a Magyar Péternél, sem a Momentumnál, se senkinél, hanem ezek elmennek a bizonyta. Azt mondják, amikor megkérdezi a közönkutat, hogy ön elmenne szavazni? El. Kire szavazna? Nem tudom. Vagy azt mondaná, hogy nem mennék el szavazni. Tehát van egy köztes út, van egy idézőjelben, mint egy kirándulásod, ugye, hogy megyünk, és akkor megpihenünk, és akkor elkezdünk gondolkodni, hogy merre menjünk
egy
tovább.
Átszálló állomás.
Így van, tehát nem úgy néz ki a dolog, hogy a fideszes szavazó átzsilít el Magyar Péterhez. Ehhez nagyon nagy válságnak kellene lenni. Ehhez az kellene, hogy összeomoljon Magyarország. Szerencsére itt nem tartunk, nagyon nem kívánnám. Magunknak ugye a 2008-2009-es nagy válság, amiben belerokkant az akkori kormányzat, ugye velünk együtt, mármint az SZDSZ-el együtt, az egy olyan súlyos válság volt, ahol átsodródtak nagy számban MSZP-s és SZDSZ-es szavazók a Fideszhez. De ennek én nem látom jelét most. Tehát én ezt a fajta mély gazdasági társadalmi krízist nem látom. Problémákat, nagyon erőteljes és mély problémákat látok, de olyan mértékű, nem, amitől ez a 2 millióból jelentős kiáramlás lenne. Tehát a magyar számára egyrészt vannak az ellenzéki szavazók, amik azért szép számmal vannak. Tehát érjétés nessék, Magyarországon ellenzéki szavazó nagyjából ugyanakkor a kiterjedéssel van, mint a hány fideszes. Tehát ugyanúgy van 2 millió ember, talán egy picit több is, akik politikailag elérhetőek, tehát nem bizonytalanok, nem arról van, hogy nem érdekli őket a politika, és nagyon nem gondolkodnak Orbán Viktoron, csak ezek eddig mindig megosztottak voltak. 2022-ben az első alkalom, amikor egy közös ajánlat volt, akkor meg ez a közös ajánlat lényegében nem volt. Egy rossz jelöltet találkoztak az érére, és a végén a háború nevű helyzet meg elsodorta nem ezeket a szavazókat, mert ezek leszavaztak az ellenzékre, hanem a bizonytalan szavazókat átsodorta Orbánhoz, megemelte a tétet, és átsodorta Orbánhoz. Tehát magyarnak most szerintem elsősorban a feladata és lehetőség az ellenzéki szavazói tábor elérése összetartásából 1,3 milliót elért, ennél van több. Tehát itt még van bővülési lehetősége. És neki tulajdonképpen a bizonytalanokra, tehát azokra, akik politikai értelemben kevéssé aktívak, csak az utolsó pillanatban döntik, hogy egyáltalán elmennek szavazni, mert az a bizonytalan ezt jelenti, hogy azt se tudja, hogy elmegy, és amit kevéssé érdekli a politika. Ugye Magyarországon a társadalom egyharmada soha életében nem szavazott, tehát a 30% körül nem egyharmad. És nem is fog. Tehát nem lesz olyan nagy a tét, hogy ennél sokkal többen elmenjenek, ennél a 70%-nál nem nagyon hiszem, vagy remélem, hogy nem lesz, akkor nagyon nagy bajok vannak. Tehát 30%-ot azt kivehetünk. A maradék 70-ből 55-nek, most 55-60-nak, ezt látjuk most. Tulajdonképpen van politikai preferenciája, érdekli a politika, odafigyel rá, ha kell, elmegy szavaz. És van egy 10%, ugye ez az, amit sikerült Orbánéknak levadászni 2022-ben, a nagyon-nagyon sikeres eredmény, ez a 3,3 millióra fölemelkedés, ami hadrafogható egy kiélezett helyzetben elmehet szavazni, és megtalálhatja akár a Magyar Péter féle ajánlatot is. De ez nem most van. Hát most magyarnak az a dolga, az a feladat, az én megítélésem szerint, hogy nem minden áron a bizonytalanokból akarjon építkezni, mert őket nagyon nehéz elérni. Ugye ők nem fogyasztanak politikát, nem érdekli őket, nem nézik meg a híradót, nem a közösségi média felületeken nem böngészik a politikai dolgokat.
Igen, nekik az utolsó impulzus. Mit mond a szomszéd, mit mond a tiszteletes úr, az osztályfőnöke a gyereknek, vagy a rokon?
Igen, tehát most az az időszak van, amikor az osztályfőnököt meg a lelkész kell elérni, hogy ő legyen partner abban, hogy majd 2026 tavaszán azt mondja, hogy azért most el kell tényleg menni szavazni, és akkor most nem a Orbán ajánlatára, hanem a Magyar Péter ajánlatára. Tehát most az a feladat a magyarnak, hogy eléri az ellenzéki szavazótábor lehető legszélesebb körét, ez az 1,3 millió, ez nagyon sok ebből, ugye? De itt még van bővítési lehetőség, és egybe tartja őket. Ez borzasztó nehéz feladat. Hát fontos az, hogy ő megpróbálja megőrizni ezt a egybetartom az enyémeket című helyzetet, amit eddig föl tudott mutatni. Ehhez pedig nem változnia kell, hanem ugyanezt kell egyre jobban és jobban csinálni. Én a fejlődését azt persze látom.
Horn Gábor a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, egykori kampányfőnök, közgazdász, parlamenti képviselő, volt államtitkár, sorolhatnám még itt az előző tapasztalat állomás helyeit, szóval Horn Gábor volt a mai Tetőterasz meghívottja, akinek köszönöm, hogy bejelentkezett Budapestről.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget és a viszont hallásra.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.